Ugye több bank is kilépett a Netto Zero Banking Alliance elnevezésű banki koalícióból, és hát ugye a tagsági szabályok felülvizsgálatát is szükségesnek tartják, mivel hogy nem nagyon sikerül megfelelni a globális felmelegedés 1,5 Celsius fokos korlátozásának. Nagyjából így foglalható össze. Azzal, hogy most kilépnek, illetve hogy többen felvetették, hogy talán módosítani kellene ezeket az előírásokat a zöld finanszírozások esetén, ez mit jelenthet hosszú távon?
A 1,5 fokos felmelegedés az egy fontos célja volt ennek a banki szövetségnek, ahol a 6 amerikai bank kilépése után is 135 körüli bank benne maradt, és csatlakoznak hozzá például Ázsiából. De egy nagyon fontos pontra jöttek itt rá, 2021 óta azóta létezik ez az Alliance. Ugye megnézve a bankoknak a hitelkönyveit, amelyeknek a dekarbonizációt 2050-ig ez alá 1,5 fokos cél alá kellett volna beszorítani. Ezek a banki könyvek magasabb kibocsátásokkal rendelkeznek, időközben a globális felmelegedés pedig lassan ezt a 1,5 fokot tartósan eléri, így gyakorlatilag a 2 Celsius fok alatti célt, ez egy újabb szó kapcsolat a párizsi megállapodásban ez is szerepel. Ezt a célt szerették volna kitűzni ebben a szövetségben, és hát voltak bankok, akik nem értettek ezzel sem egyet, hogy a 1,5 fok megfogható, ezért kiléptek, van, akinek a 2 fok nem elég ambiciózus, úgyhogy ez egy ilyen vita a szövetségben, ahol a végén egy ilyen nagyon nehéz absztrakt számot kell eltalálni a hitelkönyvek kibocsátásával, ami a globális földfelszíni hőmérsékletnek a 2050-re várt átlag hőmérsékletét jelent.
Na most ez azért érdekes, mert ugye a vita az folyik már egy jó ideje, és egyébként, mivel hogy úgy tűnik, hogy nincs közös akarat sem a világ vezetői között ebben a célban, vagy legalábbis egyre többen kacsingatnak ki ebből a nevezzük összefogásból, hova tud ez kifutni? Ugye ez, hogy kiléptek bankok és amerikai bankok, ez most azt jelenti, hogy ők most beállnak abba a Trump által diktált sorba, hogy akkor nem létezik felmelegedés, és foglalkozunk mással. Vagy pedig ők épp, hogy komolyan gondolták ezt a célt, és most úgy gondolják, hogy okafogyottá vált erről egyáltalán beszélni is.
Hát többen vannak így a leírások alapján, amiket a sajtó le is hozott, akik komolyan gondolták továbbra is ezt a célállítást, meg ezt a szövetséget. Ugye a szövetségnek volt egy biztosítói, meg egy alapkezelői változata is, tehát nem hiába jött létre a teljes pénzügyi szektornak a dekarbonizációjára. Vannak, akik azért léptek ki, mert a politika így alakult, tehát ilyen nyilatkozatokat olvastunk. Van, aki azért lépett ki, mert a más felett már nem tudja tartani a 2 fokba megegyezett volna, de ez a szövetség ugye 1,5 fokra alakult meg, és nem történt meg a döntés időben, hogy lehet-e 1,5-2-t értelmezni. Van, aki kiszámolta a saját könyvében 1,7 fokhoz illeszkedő cél tud állítani. És emellett vannak olyanok is, tehát itt az Ázsiát említettem, akik gyakorlatilag ebben, hogy bebocsátást kapjanak, vagy bemerjenek lépni, a realitás talaján állva, és mondjuk fosszilis finanszírozásban érintettek, nekik ez a 2 Celsius-os cél lenne az ideális, de nem ebben állapodtak meg a kezdet-kezdetén ebben az Alliance-ben a bankok, ezért alakult itt egy ilyen kisebb vita, és vannak, akik kilépnek, vannak, akik pedig be fognak lépni, csak nem ugyanarról a földrészről.
Na most, hogyha lépünk még egyet visszább, és egyáltalán végig gondoljuk azt, hogy ennek az egésznek mi lehet az értelme, hogy a bankok a maguk hitelezési gyakorlatával szorítsák rá az ipart arra, hogy minél kisebb széndioxid kibocsátású projekteket finanszíroztassanak, vagy pedig az ipar felől, vagy a vállalkozások oldaláról jövő zöldítési igényekhez adnak kedvezőbb feltételekkel pénzeket, de kikötéseik vannak, és itt jön elő ez a 1,5%.
Inkább úgy fogalmaznék, és szerintem az első szenárió lesz közelebb a valósághoz, és még hozzátennék egy szintet, itt a kormányzatoknak az eldöntött net zero jövőbeli évszámai és célja is nagyon sokat számítanak. Tehát egy bankrendszernek a tagja egy adott EU-s tagállamban vagy máshol azt tudja lekövetni leginkább, amely piacokon jelen van, vagy ahonnan a headquarterből irányítják a stratégiáknak az elkészítését. Az a tagállam, az a kontinens, az mit vállalt a párizsi megállapodásban. Itt például Németországot tudom kiemelni, aki 2045-re vállalja, 50 helyett a net zero targetet, ott ha valaki bankként működik, akkor gyakorlatilag találkozhat a zöld finanszírozásban olyan ösztönzőkkel, amit az a kormányzat azon a piacon kiad, és segíti a zöld eszközök finanszírozását. Ebben kisebb a kihívás egyébként, mert ez minden helyen működik, vagy már piaca, a tiszta technológiák piaca, vagy valamilyen szubvencióval. Inkább az a probléma, ami a nem zöldnek tekintett gazdasági tevékenységnek a kizöldítése, vagy az átalakítása, ezt ugye ilyen átállásnak, transitionnek hívjuk. Ez a transition finance az, amiben ott a bankok összekülönböztek, és ha erre nincsenek ösztönzők, akkor ez nem történik magától. Az ipar ezt nem nyomja szintén önként, a bankok sem, ehhez kellenek megfelelő szakpolitikák.
És akkor ez tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy nincsenek erre állami szubvenciók, jól értem? Tehát, hogy kifejezetten ilyen típusú állami ösztönzőkre gondol, hogy plusz támogatások a bankoknak ahhoz, hogy utána ők külön tudják támogatni ezeket az átállásokat?
Igen, ennek több formája van. Ha most egy bank és egy adós szempontjából nézzük, akkor az adósnak is több olyan fenntarthatósághoz kapcsolt eszköz, elektromobilitás, tiszta épületek, tiszta technológiáknak a vásárlása, onnan is ugye jöhet egy támogatott hitelkonstrukció. Emellett pedig a bankokat, mert az Európai Unióban az Európai Bankfelügyelet is, meg az Európai Központi Bank is szorítja abba az irányba, hogy zöldítsék ki a portfóliukat. Erre is vannak ott ösztönzők, devizatartaléktól, tőkekedvezmények keresztül sok minden. Most ezeknek az összeadott mennyisége vagy mértéke, meg a világgazdaságnak természetesen a helyzete állapítja azt meg, hogy mennyire sikerül ezt a dekarbonizációt végrehajtani. És hogyha itt országokat említettünk, akkor például érdemes az Európai Unió helyzetét most megnézni. Ugye egy hete került meghirdetésre a tiszta ipari megállapodás, a Clean Industrial Act, ahol egy 100 milliárd eurós újabb csomagot tervez a bizottság megnyitni ezekre a tiszta ipari beruházásokra, és egyébként 2050-ről 2040-re javasolják előre hozni a net zero célt. Tehát ha valaki európai bankként ebben a szövetségben részt vesz, akkor azt látja, hogy a hozzá tartozó piacokon, legalábbis Európában van egy erősödő nyomás arra vonatkozóan, hogy érjük utol ezt a felmelegedési ütemet, és gyorsabban dekarbonizálják a könyveket a bankok. De ez egy európai szituáció, hogy így van.
Ezzel együtt azért bizonyos célokat puhít pont az Európai Unió, vagy legalábbis az autós lobby kedvéért úgy tűnik, hogy hajlandó lesz tovább puhítani, vagy kitolni határidőket. Ez egyébként nem teszi kérdésessé a többi történetet?
De abszolút, abszolút. Tehát ebben vannak olyan mozzanatok most, és voltak korábban is ilyenek, tehát megújuló vagy energiatékonysági célok, vagy CO2 célok is kerültek különböző terminusokban újra ütemezésre. Tehát itt most egy ilyet figyeltünk meg, igen, ahol különböző iparágaknak az export képességének és a nemzetközi versenyre való helytállására felpújításra kerülnek bizonyos korábban meghirdetett zöld politikák.
Na most akkor továbbra is él a kérdés, mi lesz ezzel a típusú finanszírozással és egyáltalán a célokkal ilyen környezetben?
Azt gondolom, hogy ebben az évben ezt nehéz megjósolni előre, de benne vagyunk egy ilyen fajta vákumban, meg egy gyorsított jogszabályi vagy versenyképességi csomagban iránytűben, ahogy a bizottság ezt hívta, ahol gyakorlatilag látható bizonyos zöldítésre vonatkozó szabályoknak az egyszerűsítése adminisztrációs jelleggel, bizonyos iparágaknak a gyorsítása azzal, hogy egyes korábban zöldnek titulált politikák fölvazításra kerülnek, és mindemellett nyilván akár az amerikai politika az újraiparosításnak egy ilyen változata, az egy olyan verseny generál, amiből még nem látjuk, hogy ez a zöldipari rész, ami eddig jelen volt, ez hogyan fog teljesíteni. Amit eddig itt tanultunk a piacon, az, hogy egy dollár fosszilis energiára fordított hitelhez ugye legalább 3 dollár ilyen átállásra fordított hitelt kellett volna szállni, hogy ezt a másfél fokot lehessen tartani. Tehát ez a fajta többszöröző hatást kell valahogy újra megtalálni bizonyos piacokon, és akkor gyakorlatilag van egy nagyon komoly beruházási igény ennek a tiszta technológiai jövőképnek, csak ezt most valahogy előre kell engedni, és meg kell találni, mely piacokon működik tovább. Úgyhogy most ez egyfajta akadálypálya lesz az év, ahol különböző esetleges vámokkal gyakorlatilag a egyes technológiáknak a piac képességét fogják visszatesztelni, és kevésbé lesz előtérben azoknak a zöld természete.
És akkor tulajdonképpen azt már el is engedhetjük, hogy az igazán zöld és mondjuk megújuló energián alapuló technológiák azok hosszú távon olcsóbbak is, és költséghatékonyabbak is? Tehát akkor ez innentől kezdve bukott?
Nem, ez nem bukott. Tehát vannak olyan technológiák, aminek a piaca már rég nagyon alacsony támogatási szintek mellett is működik, és igazából beépült nagyon sok országnak a energiabiztonságába. Itt a további ilyen tématerületek, mint például a nukleáris energiának használata, ezek is ugye a dekarbonizációt segítik elő. Tehát több és más technológiával ez a folyamat ez nem állítható meg, és ami ennek már piaci alapon működő változata, az szintén tovább fog futni. Lesznek minden bizonnyal olyan megnyitott fosszilis energia termelő országok, vagy piacok, itt most legutóbb Afrikáról olvastam, ugye, ahol gyakorlatilag az amerikai adminisztráció most visszamondta azt a tervét, amivel a kifejezetten tiszta technológiákat támogatták volna ezen a kontinensen. Hát itt is meglátjuk, hogy itt akkor kialakul egy piac, hogy sikerül ezeket a fosszilis energiákat kitermelni, vagy a megújuló energia már van annyira erős, hogy az fog piaci alapon elindulni. Tehát ezt a versenyt ebben az évben azt gondolom, hogy nehéz most megítélni, de ezeket a pillanatokat ki kell várni, amíg látjuk, hogy mely piac milyen módon fut tovább, vagy lesz-e olyan technológia, ami emiatt megállna.